Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
Jó ráadás mindenkinek, ez a Fintech világa. Szupán Marci van itt a PIK-től. A múlt héten, a január 6-án a 2023-as várakozásokat vettük sorra a fintech szektorban. Most pedig visszakacsintunk 22-re, vagy visszapillantunk 22-re. Az összes színes történet, ami belefér, ugye 20 percbe nézzük a Sparkson keresztül.
Így van, jó sok izgalmas dologról fogunk szerintem a mai napon beszélni, de hát nem fog beleférni az egész tavalyi év és a tavalyi történéseknek a lánca. Gyakorlatilag a Sparksunkból is csak szemezgetünk, úgyhogy akit átfogóan érdekel a tavalyi év, annak javaslom, hogy forgassa ezt a kiadványunkat. Nem is tudom, hogy hol induljunk. Ugye a Tinkoff Bankról viszonylag sokat írtunk, hogyha fintech.hu-n bárki, akit érdekel, rákeres a keresőben, akkor...
Meg fog lepődni, hogy ez mekkora és micsoda eredmény.
Megnézegettem, igen, egy 30-40 cikket írtunk róla az elmúlt években, és hát ami érdekes és egyben szomorú, hogy még tavaly januárban is, január-februárban is olyan cikkek jöttek le, hogy hatalmas tervekkel.
Világ legnagyobb neobank.
Egyébként ügyfélszám alapján még az is lehet, hogy tavaly januárban ez igaz volt rá, ugye a Nubank volt az, aki tavaly évben talán 40 milliót elérte. Tinkoff meg valahogy 18-20 millió környékén volt a csúcson, de hát szerettek volna európai neobankot alapítani, létrehozni, vagy beszállni valami létező kisebbbe, szerettek volna az ázsiai piacra belépni, elkezdték célozni a vagyonos ügyfeleket az orosz piacon neobanki szolgáltatással, befektetési termékeket dobtak piacra, tehát egy nagyon, nagyon intenzív és lendületes jó terjeszkedésben voltak. A Tinkoff Bankot Oleg Tinkoff alapította és vezette.
És még nem esett ki egyetlen ablakon sem, ugye?
Egyelőre úgy tudni, bár hát nem sokat lehetett róla hallani, de egyelőre még életben van. Pedig nem volt egyszerű a tavalyi éve, ugye gyakorlatilag elrabolták a bankját, mondhatjuk így.
Azt hiszem, azt mondod, hogy értéktelen. 96%-ot vesztett az értéké, 21 milliárdról.
Abszolút, persze a londoni tőzsdén lehet kereskedni a Tinkoff Bank részvényeivel. Brutális mértékben bezuhantak, tehát szinte nullára zuhant az értéke. Persze ez egy kérdés egyébként, hogy most mit jelent, tehát nem részvényből vesz az ember kenyeret. Mm. Tehát, hogy valószínűleg ki lett volna azzal békülve, hogy ez ott marad nála. Az ügyfeleknek a nagy része, 90%+ orosz volt, és orosz a mai napig. Tehát alapvetően az, hogy van egy Oroszországban bejegyzett neobank, aminek az ügyfeleinek a majdnem teljes egésze orosz, és egy másik országban lehet kereskedni részvényeivel, és ott büntetésből leértékelik a részvényeket. Ez, én azt gondolom, hogy mondjuk a cégnek a jövedelmezőségén és a szolgáltatás minőségén nem módosít. A nagyobb probléma az volt, hogy eltávolították gyakorlatilag az igazgatóságból, a vezérigazgatói pozícióból.
Én szemben ment Putyinnal, ezt is lehet tudni.
Így van. Úgyhogy itt egy ilyen dupla problémával talált a
plusz szemdolgát. A harmadik probléma az, amit annak idején mondtál, hogy amikor válság van, bármilyen válság, most háború vagy pénzügyi válság, akkor az embereknek nem a legfontosabb dolga az lesz, hogy új termékeket, meg új neobankokat, meg új kütyüket, meg appokat szerezzenek be, hanem egész más. Tehát ez a harmadik,
ami ez, azt gondolom, ez a harmadik probléma, így van, befolyasolhatja az első kettő az ténynek tűnik. Az első az tény, mert azt látjuk, a második az már bejön az a faktor, ami a harmadiknál nagyon igaz. Nem nagyon tudjuk, hogy valójában Oroszországban mi történik, és amit te mondasz, halvány fogalmunk sincs, hogy Oroszországban mi történik. Tehát az, hogy Moszkvában meg Szentpéterváron mit csinálnak az emberek, nyilván lehet olvasni ilyet is, olyat is, nem tudjuk. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy egyébként bármit befolyásolt el, nem vagyok benne biztos egyébként, tehát simán el tudom képzelni, hogy a Tinkoff Bank él és virul, és nagyon szép évet zárt.
Nem úgy, mint az FTX.
Évben, nem úgy, mint az FTX, ha már botrányok, mert ez ugye nem egy háborús botrány, vagy egy háborús áldozat. Több adást is szenteltünk ennek, többször beszéltünk erről, meg szerintem nagy, a hallgatóknak a nagy része valamilyen címlasztorit látott már el. Igen, most talán a legújabb az, hogy Sam Bankman-Fried, az FTX alapító fő tulajdonosa, egy-két héttel ezelőtt előtt talán ártatlannak vallotta magát. Ugye nem jelent meg a tárgyaláson, és ezért begyűjtötték. Ez is egyébként érdekes, hogy sehol nem lehet már jó menedéket találni, hova jutott a világ, nem? Szóval ez egy izgalmas sztori, írunk erről is a Sparks-ban természetesen, azt gondolom, hogy ez egy kihagyhatatlan eleme a tavalyi évnek. Egy nagyon sajnálatos elem egyébként, és nem az első. Ugye a Lunárnak a csődje volt az első ilyen nagyobb, aztán jött az FTX egy jó néhány hónapos ráhagyással, és voltak egyéb jelentős kriptocsődök is, ugye begyűrűzött. Az FTX-nek a csődje alapvetően azért egy nagyon izgalmas dolog, mert nem jellemzően nem direkt lakossági ügyfeleket szolgált ki, hanem ráépült közel 150 kriptoszolgáltató cég, akik összesen több mint 2 millió ügyfelet szolgáltak ki.
Tehát ez ilyen dominó hatás is.
Abszolút. És ráadásul ez a közel 150 cég, meg több ezer kisebb kis szolgáltatót, meg ügynökséget szolgált ki. Volt ennek egyébként magyar áldozata is, hogy úgy tűnik, hogy van magyar áldozata is. Erről is írtunk részletesebben. Nagyon szépen rámutat a szabályozás teljes hiányára. Tehát egészen izgalmasan olyan elemeket lehet felfedezni az FTX botránnyal kapcsolatban, amit gyakorlatilag a befektetési bankolásnak az aranykorában lehetett látni, meg több olyan elemet, ami nagyon hasonlít ahhoz, nem tennék egyetlen egyenlőségjelet, de vannak olyan elemek, amik nagyon hasonlítanak a 2008-as válsághoz vezető befektetési bankok által végzett szabadrablásban. Tehát az, hogy egy tulajdonosi körben álló brókercég és tőzsde és saját kriptopénz kibocsátó entitás egymásnak úgy hiteleznek pénzeket, meg úgy tesznek be a virtuális térben megkreált digitális pénzügyi eszközöket fedezetként, aminek a hátterében egyébként valós ügyfélpénzeket mozgatnak, és aztán azt kihitelezik maguknak, és bahamai ingatlanokat vásárolnak, az egészen elképesztő, és lehet itt az FTX alapítót hibáztatni kell is, mert nyilván, vagy hát ezt majd kimondja az amerikai bíróság, inkább így mondanám, hogy mit tett, vagy mit nem tett, de egészen addig, és nyilván ez nem menti föl a bűnözőket, és nem menti föl a csalókat, és stb., de egészen addig, ameddig nem lesz szabályozás, addig mindig lesz, aki ki fogja használni a kiskapukat, vagy hát a nagykapukat, mert itt nem kellett kiskapuzni.
Nem kellett lehajolni.
Tehát, hogy ameddig nem lesz szabályozás a kriptopiacon, addig senki ne várja azt, és senki ne gondolja azt, hogy biztonságban van bárhol a pénze, mert gyakorlatilag csak és kizárólag az etika keret, vagy az alapítóknak és a vezetőknek az etikusságán múlik az, hogy biztonságban van a pénzünk, vagy nem, és ezért ez nem egy életbiztosítás, ezt látjuk nem csak ebben az esetben, hanem ha visszamegyünk itt az időben, akkor szerintem minden évben ki lehetne emelni egy-egy ilyen botrányt.
A Revolut válaszolt már nektek?
Nem, ugye tavaly...
Pedig a Revolut a mi hősünk most ebben a listában, 22-ben.
Képzeld el, hogy annak ellenére, hogy a Revolut nem segített minket megtanítani, elszámolni 20 millióig. Ugye erről is írtunk a tavalyi évben, hogy igen, volt is róla adásunk, hogy vajon hogy számolta ki a Revolut azt, hogy 20 millió ügyfele van. Válaszul egyébként utána bejelentették néhány héttel később, hogy most már 25 millió. Továbbra is nagyon kíváncsiak vagyunk rá, hogy jött ki ez a szám. Valószínűleg egyébként úgy jön ki, hogy valaha, ha valaki letöltötte a Revolut appot és csinált egy 20 másodperces regisztrációt, az ügyfelnek tekinthető. Ez ugye nagyjából azzal helyezhető egy szintre, hogyha te valaha bementél egy bankfiókba, mert mondjuk bekísérted az ismerősödet, akkor te ott ügyfél vagy.
Nem, vagy volt egy kártyám, azt már megszüntettem, és lehet, hogy mindig benne vagyok a rendszerben.
Hát ezt én azért erősebbnek mondom, mert ott legalább valaha volt.
Ja, volt valamilyen.
Na mindegy, itt nem is akarok leragadni, de egyébként Revolut egy izgalmas évet. Én nekem hősöm inkább a Klarna egyébként.
Jó, de azt mondtad, a Revolut húzta ki egyedül az évet tőkebevonás és értékcsökkenés nélkül. Ez a 22-es évben ebben a szektorban annyit
ez így zúzta,
ez egy
33 milliárd dolláros piaci kapitalizációval nyitották az évet és zárták az évet, és le is nyilatkozták közben egyébként, hogy még jó, azt hiszem, hogy 2 évet mondott a CEO, hogy még 2 évig elég a bevont tőkéjük. Egészen szépen kezd egyébként működni a Revolut, most függetlenül attól, hogy ez egy játék a számokkal, hogy hány ügyfelük van.
És új termékek, új és új szolgáltatások, új és új területek, ugye?
Így van, és szerintem az egy szép teljesítmény, hogy egy egész évet ki tudtak húzni egy ennyire pénzégető szektorban, egy ennyire pénzigényes időszakban tőkebevonás nélkül, úgyhogy itt oda tehető a kis csillag, vagy felkiáltójel, vagy piros pont a nevük mellé. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy 2023 mit fog hozni a Revolut számára.
Jó, tehát akkor is ellenőrzőjük a Revolut, akkor megkapta a kis matricát, és az Apple is megkapja.
Az Apple is megkapja, így van. A legaktívabb, egyértelműen a legaktívabb Big Tech, de mondhatjuk, hogy a legaktívabb, talán a legaktívabb inkumbens szolgáltató a fintech piacon.
Erre most meg kell lepődni a magyar hallgatónak?
Aki olvassa az index.hu-n a fintech blogunkat, az nem fog meglepődni, mert egy nagyon jó cikket publikáltunk erről. De hogy ebben a cikkünkben is leírtuk, igen.
Nem vagyunk lemaradva.
Nincs lemaradva, akit ez meglepett egyébként, és komolyra fordítva a szót, mert hogy jellemzően ezek a pénzügyi szolgáltatások, amit itt felsorol ez az indexes cikkünk, ezek amerikai területen elérhetők. Ugye alapvetően többször beszéltünk már az Apple-ről és a Big Tech-eknek a fintech törekvéseiről. Mindig azt emeltük ki, hogy nagyon nagy ügyfélszámmal rendelkeznek, nagy márka reputációval rendelkeznek, van adatuk az ügyfelekről, és hát óriásiak és rengeteg pénzük van. Ennek ellenére a Meta mély repülésben van az elmúlt másfél-két évben, tehát ők elindultak metaverzum irányba, nem igazán, eddig nem jött be. Aztán meglátjuk. Pont az előbb mondtam, hogy rengeteg pénzük van, rengeteg userük van. Van idő egyébként kísérletezni, más stratégiát választottak. A Google-nek valahogy eddig nem jöttek be a számításai. Én azt gondolom, hogy ott beszélhetünk elhibázott stratégiáról, meg viszonylag alacsony az ügyfelekkel való érintkezés. Tehát az, hogy majdnem mindenkinek van egy Gmail-es e-mail címe, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy az ember tudatában van annak, hogy ő a Google-nek ügyfele. Az, hogy valaki általában az emberek naponta egyszer-kétszer rákeresnek valamire Google-ben, az megint csak nem jelenti azt,
ügyfél, hogy...
Ügyfél, de nem rajongó, és inkább egy távoli felhasználó, és nem klasszikus ügyfél. Én egyébként az Amazonra tennék még egy nagyobb tétet, tehát én azt gondolom, hogy az Amazon, ahogy megcsinálta 1995 és 2000 között azt az iszonyatos robbanást, és azóta évről évre brutálisat növekszik, és megreformálta gyakorlatilag az elkereskedelmet, vagy nem is megreformálta, megteremtette az elkereskedelmet. Úgy szerintem nagyon nagy szansza van arra, hogy egy komoly fintech játékossá váljon, és visszakanyarodva az Apple, egyelőre az Apple vezeti egyértelműen ezt a versenyt. Ugye itt 2015-ben elindult az Apple Pay, az volt az első lépés, ez már óriási siker. Tehát iszonyatos mennyiségű 500 millió fölötti felhasználója van az Apple Pay-nek.
De és van gyakorlatilag... még vagy 10 fajta cucc, amiről mi nem feltétlen vagyunk tájékoztatva, mert ez Amerikában játszik.
Múlt héten beszéltünk a BNPL-ről, jön az Apple Pay Later, ami egy többszörösen elhalasztott szolgáltatás egyébként, azt hiszem, hogy idén májusra várják, vagy ígérték utoljára a bevezetést. Jön az Apple Installment, elindult már Amerikában és Kanadában, ez szintén egy ilyen BNPL jellegű szolgáltatás, viszont az a különbség a kettő között, hogy az Apple Pay Later az Apple Pay-es fizetések esetén bármilyen termékre alkalmazható lesz majd, az Apple Installment pedig csak az Apple termékeire alkalmazható részletfizetéses megoldás. Itt van az Apple Card, ami egy Goldman Sachs-szal közösen kibocsátott hitelkártya, megtakarítási számlát jelentettek be, és egy csomó további fejlesztés van folyamatban. Izgalmas, és itt említetted a rajongás, talán ezzel a szóval éltél. Ez így van, igen. Tehát az Apple termékeinek a használói, ha nem is mindenki, de jó néhány százmillióan Apple telefon, Apple laptop, Apple minden, és soha nem cserélnék le a készüléküket. Ennek az ügyfélkörnek egyel könnyebb eladni pénzügyi terméket.
Jó, a Klarnáról beszéltünk múlt héten is, a veszteségeikről, de arról is, hogy mennek tovább, dübörögnek, akár csak az Apple nyereséget várnak 23 második felére. A kriptoszektorról sokat beszéltünk, a pofonokról, botrányokról, metaverzum, erre szakítsunk 3 percet, mert ígértem is ráadásul múlt héten. Jól értem és jól fordítom, hogy most már arról vannak botrányok, és komoly botrányok, hogy hogyan abuzálnak embereket a metaverzumban, és ennek vannak-e jogi következményei, ez mennyire tetten érhető, fontos-e valahol, kinek fontos, milyen következik. Ez egy nagyon klasszik volt egyébként, ezt nagyon élvezettel olvastam.
Igen, ez is egy izgalmas hír, amit a metaverzummal kapcsolatban még így előjáróban megemlítenék, ez az, hogy nem volt jó éve a metaverzum piacnak. Inkább azt mondom, hogy ilyen semmilyen eredményt nem értek el. Mi ugye a tavalyi a 2021-es összefoglaló Sparksunkban tavaly évelején jelent meg, várakozásaink között megjelöltük a metaverzumot, mint fintech alszektort. Ez egész egyszerűen nem jött be megtorpant. Alapvetően én azt gondolom, hogy a más irányba terelődött a figyelem, tehát itt van egy recessziótól való félelem, és ezt a műsor elején említetted, hogy amikor válságos helyzet van, akkor nem feltétlenül a digitális újdonságok felé fordulnak az emberek.
Nem is veszel órát sem a való életben, feltétlenül most, bár lehet, hogy akkor a metaverzumban veszel század annyira, ez majd eldönti a piac, igen, nem tudom.
A másik meg, hogy összeomlott a kriptopiac, és azért alapvetően a metaverzum az egy kriptopiachoz nagyon erősen kötődő jelenség. Talán ennek is betudható, de igen, ettől függetlenül egyébként nagyon sok izgalmas, szomorú és egyéb hír történt. Ugye alapvetően az online bántalmazás, mint ilyen, az egy bevett fogalom az elmúlt években.
De hogy az avatáromat lehet-e abuzálni?
Hát így van, az online bántalmazás az alapvetően azért egy nagyon izgalmas terület, mert amikor online vagy, akkor nem fizikailag abuzálnak, hanem azon.